hagyományok éltetői című műsorunkat hallják.
Régi magyar táncok, Kossuth üzenete eljött, Liszt magyar rapszódiáinak forrásai, Haydn és a magyar zenei hagyomány, Bartók műveinek névzenei forrásai. Csak néhány cím az 1975-ben alakult Jánosi Együttes műsoráról. Szép napot és kellemes rádiózást kívánok a következő fél órára is, Gyarmati Dóra vagyok. Nem csak az együttesről, hanem cserkészetről, táncházmozgalomról, tanításról, a barokk zene szeretetéről is beszélgettünk Jánosi Andrással, az Óbudai Népzene iskola tanárával.
Édesapám a háború előtt és háború alatt és rövid ideig a háború után a cserkészmozgalomnak egyik vezetője volt. A Regős cserkészmozgalomnak volt vezetője. Annak idején, amikor ez elindult, ez volt a legnagyobb magyarítási kísérlet, ahol Bartók Béla és Kodály Zoltán a magyar zenekultúrára vonatkozó felfedezéseit már be akarták építeni, és ennek mintájára a hagyományos magyar kultúra megismerését tűzték ki célul, illetve megismerését és megismertetését, és nagyon sok városi fiatal, városi gyerek volt egy ilyen táborban, és egy-egy ilyen cserkész táborban legalább annyi falusi gyereket a környékről összeszedtek, mint ahány gyereket a városból a cserkész csapat vitt magával, és egy valóságos kultúrcsere kezdődhetett meg, ahol a falusi gyerekek láthatták, hogy miben tudnak jeleskedni a városi gyerekek pedig megtanulhatták, hogy azért, mert azok a falun élnek esetleg szegényebb körülmények között, azért mi minden értékes, szép dolgot tudnak azok a falusi gyerekek is, többek között dalolni, táncolni, és ezt egymástól tanulgatták. Ez volt röviden az eszenciája. Ez annyira jól sikerült, hogy amennyire én tudom, a későbbi Állami Népi Együttes és Regős cserkész csapat táncosaiból alakult. A tánctudomány, a háború utáni tánctudomány szinte mindegyik kutatója, aki akkor indult, a Regős cserkész mozgalomból nevelődött ki, tehát máig érezheti hatását mindaz, amit ők csináltak. Édesanyám nagyon sok népdal tudott, hogy mi ez a nagyon sok. Úgy tudom, hogy a bátyám, amikor talán másodikos volt, az a tanítónéni összeíratta, hogy hány népdal tudnak a gyerekek, és a tanítónéni borzasztóan mérges lett, mert a bátyám azt hiszem 200 népdalt. Csak annyira nem emlékszem, hogy most az 200 vagy 400 volt, de most maradjunk a kisebb mennyiségnél, és ez borzasztó irritáló volt a tanítónének, azt hitte, hogy itt csak hazudozik a gyerek, és leírta a 200 népdal címét, és utána vizsgáztatta belőle, kikérdezte, és megdöbbenve tapasztalt, hogy tényleg tudta a 200 népdal. Tehát mi ilyen kapcsolatban voltunk a népdalokkal, szegények voltunk, nem volt rádiónk, anyám dalolt reggeltől estig. Aztán, hogy a hangszeres népzene, ez egy másik kérdés. Az 1970-es évek elején induló néptánc mozgalom és táncház mozgalom az kerített engem is hatalmába, de azért még az is talán ide tartozik, hogy édesapám kb. 5 éves koromtól kezdve egy kísérleti óvodát csinált, apám Karácsony Sándor növendék volt, és a II. Világháború után a Karácsony Sándor növendékek együtt maradtak, és ennek a társaságnak, akik közben már megházasodtak, gyermekeik lettek, a gyerekei részére, miután apám a néptáncba eléggé járatos volt, ugye, hát ők kezdték annak az ősét, amit aztán később néptánc mozgalomnak neveztünk. Az ismerős családoknak a gyerekei számára egy ilyen óvodát, kísérleti óvodát csinált, aminek egy része volt, ezért kellett valami papír, hogy el ne vigyék a társaságot, a bibliaórát tartottak, és közben a gyerekeknek utána pedig egy kis, bár nagyon szerény délutáni zsúr keretén belül tánc tanítás folyt. Ez annyira jól sikerült, hogy azt hiszem 18 éves koromig ez folyamatos volt. Tehát 5 éves koromtól 18 éves koromig rendszeresen legalább havonta egyszer vagy kétszer táncházba vettem részt, csak nem így neveztük.
Hogyan dőlt el az, hogy a népzene a hivatása is lesz?
Inkább ilyen művészeti beállítottságú fiatal voltam, szobrász szerettem volna lenni, és aztán ez valahogy félresiklott. Akkoriban, amikor én a képzeletes főiskolára jelentkeztem, akkor arra a szakra, amire jelentkeztem, volt azok 60-70-en jelentkezők, és 4-et vagy 5-öt vettek föl. Bár jól sikerült a felvételim, de ennek elején nem vettek föl, és akkor átgondoltam, hogy nem biztos, hogy én azt akarom. És akkor indult a 70-es évek elején a táncház mozgalom, ami engem borzasztóan megérintett. Hát ez volt az, amire 5 éves korom óta nem úgy nevelődtem, hogy az édesapám kergetett az asztal körül, hogy fiam zenész vagy táncos vagy népdalénekes legyél, hanem ez volt az én természetes kulturális közegem, amit úgy szívtam magamba. Ez volt, ahol jól éreztem magam. Nem tudtam modern táncokat, a mai napig nem tudok, de amikor először táncházat szerveztek, pillanatokat meg tudtam tanulni, mert 5 éves koromtól kezdve mi táncoltunk. Nem széki táncot, hanem azt, amit a Regős cserkész táborokban apámék a falusiaktól megtanultak, Tehát ez egy olyan előny volt, hogy én 5 éves koromtól kezdve, hogy megszólalt a népzene, és akkor nekem már mozgott a lábam.
Milyenek voltak ezek a táncházak az 1970-es években?
Fantasztikusak. Én akkor még javába abba utaztam, hogy kézművész legyek. Rajzoltam nagyon sokat. Valami rövid munkát vállaltam, hogy készülhessek az egyetemi felvételére, főiskolai felvételére. A nap többi részében én rajzoltam. Édesapám már többször szólt, hogy menjek már el, mert itt van egy Kallós Zoltán nevű ember, a Fővárosi Művelődési Házba előadást tart. És addig-addig unszolt, hogy egyszer tényleg fogott az unszolás, és gondoltam, hogy na jó, hát nem rajzolok, akkor ma is elmegyek vele. És a Fővárosi Művelődési Házba egy csodálatos előadást tartott az Oli bácsi, az erdélyi tánchagyományról, zenehagyományról, és széttolták a székeket az előadás után, kis tülekedés volt, jöttek fiatalok, a hangszereket hoztak, mint később megtudtam a Halmos Béla Sebő Ferenc, tehát a Sebő együttes jelent meg, és legnagyobb megdöbbenésére sokaknak, nekem is, azokat a táncokat, amelyeket korábban filmen láttunk az előadás végén, azokat elkezdték táncolni. Persze kiderült később, hogy nem azok a táncok voltak, csak ugye, hogyha az ember nem ismeri olyan közelről, kísértetiesen hasonlítottak azok a legényes táncok. Ez annyira megdöbbentő volt, hogy ez még élő dolog, hogy nem csoda, hogy én is úgy éreztem, hogy na ez az, amit akarok tanulni. És ennek a bemutatónak a végén kihirdették, hogy akit ez nagyon érdekelne, az már nem is tudom, hogy akkor jövő héten vagy 2 hét múlva, tehát egy bizonyos belátható időn belül jöjjön ide a Fővárosi Művelődési Házba, mert ilyen táncmanitást fogunk szervezni, és attól kezdve ott havonta volt táncház. Én mindig mentem annyira, hogy egy idő múlva már táncegyüttest kerestem, ahol táncolhattam. Ez volt a Bartók táncegyüttes, Timár Sándornak a régi táncegyüttese, a vegyipari dolgozók szakszervezetének a Bartók táncegyüttese, amelyik tulajdonképpen a táncház kapuit kinyitotta, bár ez éppen már ez akkor a nyitás volt, ugye. Én úgy fogalmazom ezt meg, hogy az, hogy közös nevezőre hozzák a tánc tudomány eredményeit a színpadi táncművészettel, tulajdonképpen ez zajlott akkor. És hát emellett elkerülhetetlen volt, hogy akkor egy zenei mozgalomnak is ki kell alakulni, hiszen akkor mi szolgáltatja a zenét. De hát ez természetes volt, hogy a tánchoz zene is kéne. Itt volt nagy szerepük a Sebő Feriéknek, hogy ők maguk is vállalták ezt, hogy beletanulnak ebben, bele kellett tanulni. Ugye Béla egy nagyszerű tehetséges hegedűs volt, de hát ezt meg kellett tanulják, ők ilyen napot gyakoroltak, hogy ezt a fölrobbanó tüzet, ugye, amit ezzel az egészen kiváltottak, hogy hát tudjanak rárakni mindig. Hogy úgy ég a tűt, ha tesznek rá, ugye mondja a népdal, hát ők raktak rá egyfolytában.
A néptáncmozgalom volt az indítatás arra is, hogy 1975-ben megalapítsák a Jánosi Együttest?
Természetesen. Én elmentem a Bartók Együttesbe táncolni, és már amellett próbáltam zenélni is. Csak gyerekfejjel tanultam hegedülni, nem is mertem arra gondolni, hogy én hegedűs leszek, bár elővettem a régi hegedűmet, de beláthatatlan távolságban láttam én azt a lehetőséget, hogy én mint hegedűs itten számíthassak. Hanem blácsázni próbáltam, és Virágbölgyi Mártinak blácsáztam egy ideig, és aztán közben kezdtem bátorodni, és nagyon sokat gyakoroltam. Tehát azzal a fanatizmussal, ahogy korábban a képzőművész pályára készültem, az a zene terén folytattam. Mert akkor megint csak azért mentem el 4-6 órás munkába, hogy a nap összes többi része az alváson kívül az a zene tanulásra szentelődjön. És hát amiért ugye csak hálás lehetek nekik, hogy soha nem tettek szemre anyást emiatt. Tehát látták, hogy ez érdekel, látták, hogy komolyan foglalkozok vele, mint hogyha mindenünk meg lett volna olyan iszonyatos türelemmel és bátorítással voltak. Tehát ezt én soha nem érezhettem, hogy egyszer is elhangzott volna, hogy hát fiam, már mehetnél kicsit dolgozni, és hogy valami azt mondom, hogy ilyen belőled, ez föl sem merült. Nagyon örültek szerintem, hogy rátaláltam el a dologra, és látták, hogy azért haladunk, és 1975-ben nem csak, hogy megalakult az együttes, hanem talán egy éven belül ifjú népművészek is lettünk, tehát azért nagyon hamar sikerült haladni. És 1981-ben azt a műsort bemutattuk, ami aztán nagyon hozzájárult az együttes pályafutásához, ahol Bartók Müvernek az eredeti dallamait vittük közönség elő, egy nagyon szép szerkesztett diaporámás előadást, táncot, Bartók művek előadását, Bartók és Kodály levelezésének a részleteit magába foglaló sajátos műfajú színpadi műsorral. És 78-tól 81-ig pedig a Budapest Állami Táncegyüttesnél voltunk muzsikusok.
És a János Együttes 1975-től mai napig él. Milyen zenei hagyományt mutatnak be?
Természetesen úgy, mint más hozzánk hasonló népzenei együttes, aki a táncán mozgalomba bekapcsolódott, az autentikus, régi stílusú falusi hangszerezene volt, ami minket vonzott. Nekünk végül is még egy külön sajátos ötlet színezte a tevékenységünket, hogy amellett, hogy népzenével foglalkoztunk, engem érdekelt a műzene, és én nagyon komoly, ha szabad ezt mondani, barokkzene rajongó voltam. Sorra jártam tavasszal a templomokat, ahol Bach műveket adtak elő. Mindegy volt, hogy evangélikus vagy katolikus templom, mert többnyire református templom azért ritkán szokott koncertálni, de végig jártam mindig, és minden tavasszal éveken keresztül az összes Bach előadást meghallgattam, ugye előre programot készítettem magamnak, hogy hol lehet ezeket végighallgatni, az összes passziót. Tehát engem érdekelt a műzene is, és ez a Bartók mű is úgy született, hogy olvastam Somfai Lászlónak, a híres Bartók kutatónak egy tanulmányát, ahol írt arról, hogy Bartók második rapszódiájában milyen eredeti dallamokat dolgozott föl, és akkor ez olyan hatással volt rám, hogy azt gondoltam magam, hogy ezért érdemes megtanulni hegedülni, hogy egyszer ezt a közönségnek megmutathassuk. Ha semmi más érde, már ezért. Tehát ez egy több éves heroikus küzdelem volt számomra, hogy valahogy megoldjam, hogy ilyen rövid idő alatt, ugye mert klasszikus hegedűsök jó tizenvalány évet kell hegedüljenek, mielőtt színpadra lépnének. Nem akartuk, hogy itt ügyetlenkedjünk a színpadon, de hát nagyon sok tanulás volt emögött, és nagyon sok kutató munka, hogy Bartók műveknek az eredeti dallamait összekeressen. Most tulajdonképpen ez meghatározó volt a későbbi tevékenységünkben is, mert egyrészt ezt a műfajt, hogy ilyen színpadi műsorok keretén belül próbáljuk megszeretetni, megismertetni a zenei hagyományunkat a közönséggel, ezt tovább is folytattuk. És az is folytatódott, hogy az érdeklődésémtől hajtva kutatgassak minél többet a zene területén, a műzene és a népzene kapcsolata terén, és hogy ezt is bemutassuk a közönségnek. Tehát ugyan nem volt ez egy futószalagon gyártott előadás sorozat, de az elmúlt 32 év alatt kb. 17 tematikus koncertünk volt. Említhetném a Hallottad a hírét Szatmár vármegyének című hasonlóan prózát, táncot, vetítést, zenét, éneket felhasználó színpadi műsor, amely Szatmár kultúráját mutatta be, aztán a Holtenger című műsorunk, ugye Makaitól kölcsönöztem a címét, amelyik mezőség kultúráját mutatta be. Később Liszt magyar rapszódiának a forrásait, később 18. századi zenével kezdtem foglalkozni, már a 80-as évek közepétől, és Kodály Zoltánnak azokat a gondolatait, megjegyzéseit, amelyek arra vonatkoztak, hogy a hangszeres népzene szempontjából valószínűleg nagyon fontos forrásértékű, hogy mi is történhetett a 18. században a magyar tánczene terén. Ezek voltak számomra irányadóak, és több mint 20 éve foglalkozom ezzel, hogy a 18. századi vagy korábbi magyar hangszeres gyűjtemények anyagát még ma is élő népzenével, hangszeres népzenével összehasonlítsam. Épp volt komolyabb előadásom ezzel kapcsolatban. A Magyar Tudományos Akadémia Folklor Intézete egy folklori zene című konferenciát szervezett, és ezen a konferencián én is előadtattam előadást.
Nagyon tisztelem a Jánosi Együttes, többek között azért, mert úgy érzem, hogy nagyon komoly gyűjtő és kutató munka van mögötte. Akkor ezt jól érzem, ugye?
Igen, ezek sajnos nem hullottak az ölünkbe. A legelső műsorunk a Bartók műsor, nekem 4 éven bekerült, hogy a Bartóknak a tudományos munkájából, ahol az erdélyi zenét lehet megtalálni, egy 3 kötetes munkáról van szó, hogy abból én előkeresgessem a dalomokat. Ez kb. Egy 3-4 évig tartott, hogy én ezeket fölkutassam. Ugyanígy már a 18. századi zenei kutatásnak az eredményei voltak azok, hogy a Liszt forrásokat sikerült megtalálni, hogy Haydn műveknek a magyar dallamait sikerült megtalálni, és hát ez is még folytatódik is, remélem, idáig kb. 100 Haydn műben keresgéltem magyar dallamokat, és több mint 30 magyar dallamot sikerült, tehát a 100 Haydn mű forrását sikerült már megtalálni. Tehát ezzel a mai napig foglalkozunk, és szeretnénk is még ezután foglalkozni. Nem öncélű az, hogy én kutatom ezeket a 18. századi dallamokat, hanem úgy érzem, talán ezért is nem választottam az elméleti zenekutatói pályát, hogy ha nem válik ez kultúránk részévé, akkor nem sok haszon van benne. Ez egy kicsit ahhoz hasonlítanám, hogyha egy rákkutató kitalálna a rák gyógyszerét, és berakná a fiókba, és a szakmai berkek megmutatná, és akkor mindig megveregetnék a vállát, hogy nagyon ügyes vagy, és megint beraknák a fiókba. A 20. század végének, 21. század elejének ez a kulturális romlása, ez olyan, mint egy rákos betegség. Ennek a gyógyszere az, hogy valóságos kulturális értékeket kell megismerjünk, és megismertessünk másokkal. Tehát ez is olyan, mint egy rágú gyógyszer, akkor, amikor mi felfedezzük azt, hogy a ma is játszott erdélyi dallamaink tulajdonképpen nem másnak kell tekintsük, mint a régi magyar tánczenének, csak az Erdélyben maradt meg, mert a régi gyűjtemények igazolják, hogy az egész Magyarország területén ugyanezt a zenét játszották egy 200 éve, 250 éve. Most hát ez nagyon fontos, hogy ezt a magyarság, Kárpát-medencei magyarság ismerje, tudjon erről, hogy nem elszeparálódott kis kulturális partizán akciók keretében őrizgették a régi dalainkat és táncainkat ezer éven keresztül, hanem teljesen egységbe volt mindaz, ami a Kárpát-medencei magyarság közös kulturális kincse.
Azt hiszem, hogy ez kimeríthetetlen téma, de hát végül is most itt az Óbudai Népzenei Iskolában beszélgetünk, úgyhogy térjünk egy kicsit át a tanításra. Hogyan vezetett ide az útja?
Bár tudjuk, hogy véletlenek nincsenek, de szemmel láthatólag véletlenül. Valamikor itt tanított és népzenei részleget vezetett Béres János és Jakab Mihály bácsi, valamikor ők kollégák voltak, ha jól tudom, az Állami Népi Együttesbe is muzsikáltak, és feltett szándékuk volt, hogy szükség volna arra, hogy a népzene oktatást valahogy megoldják, hát akkor ez még nagyon első fecske volt. Aztán amikor látták, hogy ilyen sok fiatalnak kedve lesz a népzenéhez, táncázódalomnak csak volt egy ilyen pozitív hatása, ők is úgy gondolták, hogy ebből lehet, hogy annyi hasznot lehetne hajtani a jövő számára, hogyha már megnőtt a fiatalokban az érdeklődés a népzene iránt, akkor hát ha rá lehetne őket arra venni, hogy egyrészt maguk is tanuljanak, másrészt pedig, hogy kapcsolódjanak be abba, hogy a jövő számára náluk még fiatalabbakat tanítsanak. És 1981-ben nyílt lehetőség arra, hogy bővítsék az itteni oktatást. Persze ez még nem önálló intézmény volt, hanem a 3. keleti zenei iskolának volt egy részlege, ahol meg kell említsem, hogy a Tilotó bácsi volt az igazgató, aki nem csak hogy érdeklődött, nyitott volt erre, hanem azt is zeneiskola igazgatóként tűrte, hogy ez egy teljesen kísérleti oktatás legyen, mert hát ennek nem volt metódusa, mindent ki kellett találni. És akkor nyílt lehetőség, hogy tágítsák az iskolát, és keresnek hegedű tanárt, és a kollégám nem vállalta, mert látták, hogy ez egy nyűg, túl sokat keresni nem lehet vele, de nagyon le fogja kötni az ember idejét. Engem viszont azért érdekelt nagyon, mert már akkor is a zenekutatás szempontjából közelítette meg a kérdést, arra gondoltam, hogy a népzene előadás módja, ugye, amit nekem, mint muzsikusnak nagyon fontos. Ez, ami még addig leíratlan, mert nagy zenekutatóink ide már nem jutottak el, hogy ezzel tudjanak foglalkozni. Tehát a még megfejtetlen, leíratlan népzenei előadásmód kérdése legalább számomra bennem tud tisztázódni, hogyha nekem majd ezt tanítani kéne, akkor rá kell jöjjek, hogy kell ezeket tanítani, ugye hogy kell megoldani a népzenei előadásmódot a hangszeren, az én hangszeremen a hegedűn, és össze tudom gyűjteni, hogy egyáltalán mik ezek az előadásmódi jellegzetességek. És előbb-utóbb megtanulom, hogy hogyan lehet ezeket megtanítani, és ez számomra, mint előadó számára is borzasztó fontos lesz, mert ha már tanítani is fogom tudni, akkor én egész biztos, hogy nagyon jól fogom tudni. Vízből mondtam is nem egyszer a tanítványomnak, hogy én nem tudom, hogy ti mennyit fogtok ebből tanulni, de hogy én nagyon sokat, ha még tanítalak egy ideig benneteket, én nagyon sokat fog tanulni, ezt jól elviccelődtünk ezen, de az igazság, hogy szerintem ez a komoly igazság a tanításból. Tehát az önfejlesztésnek egy igen jó módszere, hogy az ember tanít.
Gondolom, ez a tanulási folyamat még mindig zajlik. Mi a más, amit fontosnak tart a tanításban? Miért tartja fontosnak a népzene tanítását?
Mert ez a miénk, ez a mi kultúránk. Ahogy az anyanyelvet is, ezt minden magyar fiatalnak ismerni kéne. Ez így nagyon szépen vagy komolyan hangzik, föl lehet nevetni a kérdést, hogy ugyan hát ez nem az én hatáskörömbe tartozik. Hát tudom, hogy nem az én hatás, sajnos azon nem tudok segíteni, hogy az ország oktatási rendszerét miért nem úgy fejlesztették ki, hogy minden fiatal ezt megismerje, de legalább saját hatáskörömbe akkor olyan tanítási, oktatási formát kerestem, ahol én legalább ezért tudok tenni. Többet nem, csak amennyit itt teszünk, de hát nem csak én teszem, hanem a kollégáink is teszik, az egész iskola, azt hiszem, hogy ugyanezt gondolják a kollégáim is. Nem hiszem, hogy nem, bár nem szoktuk ezt így megbeszélni, de hát ez teljesen evidensnek látom abból, amit ők is csinálnak itt az iskolában a munkájuk alapján. Tehát ezt nagyon fontosnak tartom, nem csak a saját magam képzését, hanem azt, hogy a saját zenekultúránkat tényleg megismerjük, mert az önismeret ahhoz is kell, hogy mást is tudjunk becsülni, hogy más kultúrát is tudjuk becsülni. Mindaz, amit ezzel szembe tettek ugye a kommunizmus évei alatt, az a legnagyobb osztobaságok egyike, mert más kultúráját sem tudja az ember igazán becsülni, hogy a sajátját nem ismeri meg.
Úgy látom, hogy itt az iskolában azért bár hivatalos iskola, de mégsem úgy tanítanak, mint egy iskolában. Kicsit más a módszer.
Ez nem azért, mert mi ölenítensek lennénk, vagy nem tanultuk volna meg, vagy nem tudnánk, hogy hogy kell tanítani, hiszen már jó néhány évvel ezelőtt kezdtem azt az iskolát, ami aztán főiskolai diplomát adott nekem is, és sok kollégámnak is, a nyíregyházi tanárképző főiskolát, ahol tulajdonképpen nem utolsó sorban a mi iskolánk kívánalmára indítottak be népzene oktatást. Most, hogy miért tanítunk másképp? Azért tanítunk másképp, mert a népzenét nem lehet úgy tanítani, mint a klasszikus zenét, mert mindannyian érezzük és tudjuk, hogy nem csak spekulatívan nem alkalmasak az európai műzenére kitalált oktatási formák a népzene oktatásba, hanem valamit abból a zenei világból, abból a zenei gondolkodásból meg kellene őriznünk, ahogy a falu élt ezzel a zenével, a falu népe élt ezzel a zenével. Nem azért, hogy mi most utánozzuk a falusiakat, hanem azért, mert igen fontos oka van ennek, ugyanis ezáltal maradt a zene ennyire élő zene. És ez is egy metodikai kísérleti terep, hogy hogyan lehetne ezt a jövő számára megőrizni, mert most még vannak falusi öregek, csak mi lesz majd akkor, amikor sajnos ők már meghalnak és nem fognak élni. Akkor talán nekünk kellene oda eljutni, hogy egyrészt ismerjük úgy a népzenét, a népzen nyelvezetét, ismerjük annyira, hogy olyan hitelesek lehessünk, mint ezek a falusi tudós emberek és asszonyok, vagy muzsikusok, és át tudjuk ezt adni a fiataloknak. Tehát másfajta oktatási módszer kell ahhoz, hogy ezt az egész művészeti nyelvezetet egy teljes komplexitásába, ami az életlátást is, életszemléletet is magába foglalja, hogy ezt tudjuk átadni. Tehát szemlélet kottából ezt hallás után kell tanulni. Ha már hallás után tanulunk, akkor már eleve klubszerű lesz nagyon a dolog. Ráadásul akkor ki kellett találni, hogy akkor a leckét hogy adjuk föl. Én például kazettára játszom a leckét. Így nagyon személyre szabottan tudom mindegyik diáknak. És ez a személyre szabottság lehet, hogy sokkal többet ér, mint az, hogy valami nagyon profi, hifi módon szólaljon meg.
Gondolom a jövőben szeretné folytatni a tanítást is, de milyen más jövőbeli tervek vannak még?
Sokféle szép tervünk van, hosszú lenne talán elmondani, szeretnénk tovább folytatni ezt a munkát, amit eddig végeztünk. Ez a legtöbb, amit mondhatok. Nagyon sok lemeztervünk van, legalább 10 olyan lemeztervünk van, ahol a lemezanyaga már össze van gyűjtve, és csak muzsikálni kéne. És a másik, de hát az is a terv már idén indult el a főiskolai szintű népzene oktatás. A Zeneakadémián, ami már nagyon régóta aktuális volt, nagyon régóta váratott magára, hogy ez beindulhasson. Úgy kerültem ebbe bele, hogy egy évvel ezelőtt Norvégiában, egy norvég egyetemen népzenei egyetemi diplomát szereztem. Több is van Norvégiában, de van egy olyan kicsi egyetem, amelyik abból a szempontból is különleges, hogy komplex képzéssel kísérleteztek. Ott nem csak zenei képzés van, hanem népművészeti képzés, és ezen az egyetemen tudtam én is diplomát szerezni angol nyelven, és ez segített ahhoz hozzá, hogy amikor szakirányú egyetemi diplomával rendelkező szakembereket kerestek a Liszt Ferenc Zeneakadémiának a népzenei képzés beindításához, akkor így akadtam én is horogra. Tehát én ott is tanítok, és az Óbudai Népzenei Iskolában is, és közben lenne egy zenekarom, meg család, feleség, szóval eléggé nehéz időszakunk van, de nagyon boldogok vagyunk, mert nagyon régóta dédelgetett tervünk és vágyunk tudott megvalósulni.
Hagyományok életetői című műsorunk mai adásában Jánosi Andrással, az Óbudai Népzenei Iskola tanárával beszélgettünk. Technikai munkatársunk Pályer Anikó és a zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince nevében is köszönöm a figyelmüket, Gyarmati Dórát hallották.